Visszatértünk, ez itt még mindig a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Az előző blogban pont e-sportról beszélgetünk, igazából ugye ez a harmadik adásunk, úgyhogy itt gondoltuk felvezetni, hogy mi ez az egész, mi ez a jelenség, és hol vagyunk ma, de ehhez kellett egy kis történelmi áttekintés, és igazából ott tartottunk, hogy nagyon régi ország függő, és rengeteg paraméter alakította azt, hogy mivé lett az e-sport, és ott tartottunk, hogy 2000-es évek, Dél-Korea, StarCraft, amit egyébként korábban játéktermi verekedős játékok, tehát ezek előzték meg, az volt az e-sport
azok tulajdonképpen.
És utána azért történt itt egy hatalmas ugrás, mert előtte ez, ha jól raktam össze itt az általatok elmondottakat, akkor ez egy ilyen játékeladást segítő marketingeszköz jellegű dolog volt, most meg tulajdonképpen egy iparág, és a tulajdonképpen most ki is lehet húzni a mondandóból, mert ez konkrétan egy iparág, és óriási pénzek mozognak. De hogy jutottunk el ide 20 év alatt?
Hát a szórakoztató iparnak mindig a része volt szerintem ez a játékkészítés. Szép lassan, apró lépésekkel, egy párat megemlítsek, pont Amerikában létrejött például a Twin Galaxies nevű társulás, ami arról szólt, hogy a játékokban megjelent ugye a high score. És eddig olyan játékokról beszélünk, ami ugye is ugye verekedős játék, egyértelmű volt, hogy ki nyert. Viszont olyan játék, mint a Tetris, ahol ez nem teljesen egyértelmű, ott kellett ugye a maximális pont. És a Twin Galaxies az, aki egyébként elkezdte regisztrálni országszerte ezeket a high score-okat, ezeket a legmagasabb pontszámokat, és ténylegesen adott egy keretet, hogy akkor hogy kell ezt elérni, milyen gépen, stb. Na és innentől kezdődött például Amerikában az óriási boom, hogy járták az emberek azokat az árkád termeket, játéktermeket, bizonyítani egymásnak, hogy mi vagyunk a legjobbak, elkezdtek bajnokságokat szervezni, nyilván már akkor.
De ez tudatos. Már e-sport? Mert ez nekem ez már, nem tűnik e-sportnak.
Nem, ez már abszolút. Tehát itt már arról beszéltünk, hogy egymással versenyeztek országszinten azért, hogy ki a legmagasabb pontszám. Itt már
és
arról beszélünk.
Bármit?
Persze, itt már pénzekről beszélünk, itt már autókról, lakásokról beszélünk, itt kezdtünk már felmenni, de mindig a szponzor volt. Lépjünk megint egy nagyobb szintet, jó? Az FPS-ekből jöttek ugyan a lényeg az, hogy olyan játékot kell keresünk, ami egyszerűen érthető a közönség számára is. Tehát Super Mario, vagy Tetris, stb. Ezek relatíve egyszerű mechanika. Így jött az FPS, a Quake, a lövöldözés. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű mechanikával rendelkező dolog, ahogy a Counter-Strike is. 5-5 ellen, lerakom a bombát, vagy a másik csapatot eliminálom, vége van. Mindenki tudja követni, még aki lassabban veszi föl az is, hogy mi történhet a pályán. És innen kezdtünk el elérni oda, hogy például 2013-ban az már egy komoly probléma volt, hogy ezek a játékosok utaztak jobbról-balra, és hogy nem tudták hát mihez kötni például a vízumokat. Hogy jó, most miért kérsz vízumot, miért jöttél be az országba? És például Amerika adja ki 2013-ban az első P1A vízumot egy kanadai LOL játékosnak, nemzetközileg elismert atléta megjelöléssel, hogy ténylegesen e-sport céllal az országba tartózkodhasson. Tehát azért azt látni kell, hogy a normális működési keretek közé be kellett szép lassan szorítani ezt, ahogy te is mondtad, az óriási tömegek által követett játékosokat, tartalomgyártókat, mert ugye erre nem volt procedúra, és ez csak 9 év, ahogy a Gret is indikálta, hogy ez még egy nagyon-nagyon fiatal dolog. És így szépen a versenyek is, a 2000-es évek elején például a CPL, a Clanbase, ezek a szervezetek 40 ezer dolláros versenyeket rendeztek. Ha most megnézem a Dota International-t, ami a legnagyobb díj a rendelkező verseny, aminek egy részét adja a gyártó, egy részét pedig egy digitális formában megvehető elemként igazából a közösség dobja össze, hiszen megveszik ezt az elemet, aminek x%-a bemegy a nyeremény összbe, és így beszélhetünk ilyen 12-13 meg 20 milliós nyereményekről, ami oda vezethető vissza, hogy aki megnyeri a versenyt, az majdnem 2 millió dollárt visz haza. És ez brutális pénz. Tehát, hogy ez egyébként példát ritkító, tehát az International bőven túlfizeti ilyen szempontból a játékosokat, de gondolj bele, hogy volt olyan játékos, aki 16 évesen nyerte meg, és tényleg az volt a története, hogy ők otthon, azt hiszem hatan voltak testvérek, de lényeg az, hogy több testvér volt, és ő egy biciklivel jártak iskolába, stb., és látták azt, hogy a srác ügyes, meg hogy kezdik felkarolni, figyelni rá csapatok, megnyert egy ilyen versenyt, és hazavitt 2,5 millió dollárt. És az egész élete megváltozott. És ez még nagyon fiatal. Tehát, hogy itt ez nagyon sok ilyen átmeneten ment át, és a végén lett egy olyan jelenség, ami egyből a cégeknek és a szponzoroknak egy marketing megjelenés, egy marketing lehetőség. Mindaz mellett ugye a játékoknak is szintén egy ilyen stabil bázist ad, mint például a Counter-Strike, ami azóta is gyakorlatilag egy gerince ennek az e-sportnak, és megjelentek új műfajok, lásd a Battle Royale, ami ugye szűkülő pályaterületet hoz be, ahol a csapatok egyre közelebb vannak egymáshoz, vagy a MOBA, a LOL, például, vagy a Dota, vagy, és bejöttek itt, amit a Greti is említett, az egyszerűbb játékok, amik adják magukat, hogy a sportjátékok, az NBA, a FIFA, ugye a foci, kosárlabda, szintén verseny, bejöttek a szimulátorok, az autószimulátorok, ami csak akkor lehet, hogy már ugye a technika van olyan szinten, hogy tényleg le tudja szimulálni, le tudja számolni a számítógépünk azt, hogy mi történik egy valós körülmények között, és vannak ugye verekedős játékok, és ezzel be is zártuk az e-sport kört. Tehát ezek azok a típusok, amik jelenleg a világot mozgatják versenyszinten. Terület szinten pedig egyébként tök jól mondtad, tehát Amerika és szerintem Ázsiának ez a része, ez a Japán, Korea az, aki nagyon pörgeti ezt. Európában most már azért kezdünk kiegyenlítődni, de még mindig azt mondom, hogy a skandináv népek nagyon előrébb vannak, mint a többiek. Teszem azt azért, mert az internetfejlettség, másrészt pedig azért az ő napszakuk meg szokásaik jobban lehetővé teszik az egész kultúrának, már annyira része ez az e-sport, hogy foglalkozásként is űzhető.
Itt számokat azért mondanék én is, pont ez a Dota International, ami ugye a Dota 2-es játéknak a világbajnokság, ez 2011-ben volt először, akkor 1,6 millió dollár volt a teljes nyeremény alap, és 2021-re már 40 millió dollárig jutottunk el. Idén egyébként egy visszaesés volt, mert most a 19 milliót sem érte el a sztori. Ez amúgy a 2015-ös szint akkor volt nagyjából, ez igaz, akkor még többet is ért a pénz. Úgyhogy egyrészt itt volt egy óriási dolog. Én is egy picit egyébként, ha megnézem, hogy a peak viewer number mondjuk a 20-21-es, tehát a 40 milliós dotára az 2,7 millió volt, tehát elvileg ennyien nézték egyszerre legtöbben a közvetítéseket. Az átlagos nézőszám az 1 milliót karcolgatta, ilyen 857 ezer, és ugye hát vannak még ilyen számok, hogy 107 ezer órányi tartalmat, 107 millió órányi tartalmat néztek, ami nem, tehát soknak hangzik, de igazából nem tudjuk, de ennél azért szerintem vannak nézettebb sportesemények, ugye tradicionális sportokból, tehát ezt egy picit én így túlőtnek gondolom, de aztán lehet, hogy nem ennyi egyébként most mondjuk egy NFL döntő.
Hát ezt nehéz megmondani, de azt tudom, hogy a LOL döntőt azt például többen nézték, mint az NFL döntőt. Itt ugye azt kell nézni, mondjuk egy NFL döntő eltart 3-3,5 óráig, és egyszer van egy évben, míg mondjuk a LOL-nak ezek a nagyobb esélyű, nagyobb csapatnak az összecsapásai azért többször előfordulnak, frekventáltabbak. És ez azt jelenti, hogy akár 4-500 ezer ember is nézi egy időben azt az adást, azt a fő adást, plusz még hozzájön ez az országok külön adása, ami sokszor egyébként tévé közvetítést is jelent. Mármint úgy, hogy ténylegesen nemzeti tévébe megy. Ott nyilván ez nehezen kumulálható, viszont egy olyan platform, mint a Twitch, ami egy online stream platform is legtöbbször használt, vagy mondjuk egy YouTube, ami szintén egy közvetítésre használt, itt brutális számok vannak. Tehát ha megnézek csak egy futballvilágbajnokság döntőjét például, ami mondjuk egy kiemelt esemény, egyszerűen nemhogy karcolja, hanem többszörösen lehagyja ezt a számot az e-sportnak a nézettsége. Pont ezért van az, hogy ez egy komoly eszköz.
Hát szerintem azért itt meg kell jegyezni, hogy a különár, tehát sokkal több ember néz szerintem egy foci VB-t.
Sokkal, Joci, itt bocsánat, hogy én is beleszólok, de a 2018-as világbajnokságot 3,5 milliárd ember nézte. Azért az köszönő viszonyban nincs egy LOL-al vagy egy Dotával.
Adjuk össze. Én azt mondom neked, hogy most ezt a statisztikát pont nem hoztam el. A Super Bowl-ra pont volt egy ilyen statisztika, hogy mikor döntötték meg a Super Bowl-nak a nézettségi rekordját egyébként a LOL döntővel.
Azt el tudom képzelni, hogy több órát nézték valahogy, de hát a Super Bowl-t azt Amerikának szerintem minimum a fele élőben nézik.
99,18 század millió ember nézte a legutóbbi Super Bowl-t. Majdnem 100 millió ember. Tehát nincs ekkora játékos bázisa egy csomó e-sportjátéknak. Tehát én itt, megmondom őszintén, azért hagytam ezt itt az adásra, mert én itt érzek némi trükközést a statisztikákkal e-sport oldalról. Tehát, hogy mondjam, tévénél is, rádiónál is az egész mérés, hogy mennyien hallgatnak, mennyien néznek, ez egy kicsit ilyen zavaros dolog. Mindenki ugye próbálja kihozni a pénz miatt, hogy őt nézik, hallgatják a legtöbben. Online egyébként azt hihetnénk, hogy ezek tök jól auditált dolgok, de amúgy meg így no offense a nagy amerikai cégek felé, de hát maguknak mérik. Tehát, hogy én nem tudom, látok olyan magyar YouTube videókat, amiket több száz milliószor néztek meg, így hogy, meg miért? Kinézné meg 300 milliószor a nem tudom kinek a repjét.
Tehát így, persze ez I játék. Don't think so. Igen, ez játék a számokkal, meg nyilván tudni kell, hogy van a számító algoritmus, ugye mikortól számít a SwiftView-nak, tehát ez már egy másik része a digitálnak. Mindenki játszik a statisztikákkal, annyit higgyel nekem, hogy a Super Bowl valóban alól megdöntötte. Itt annyi, hogy van kettő szám is van, ugye mennyi a nézettsége, meg mennyi a tényleges nézettsége, és itt ugye lehet játszani ezzel, hogy igen, a tévét hogy mérik, az internetet hogy mérik. Szerintem ez egy relatíve egyszerűen átléphető téma azzal, hogy most ugye az e-sport alapjaival foglalkozunk, hogy ez egy iszonyatosan, ha már egy lapon emlegetjük egy foci VB döntővel, vagy egy Super Bowl-al, vagy akár egy NBA playoff final-el, szerintem az már elismerés egy olyan kategóriának, ami onnan indult.
Igen, hogy... tehát így nézem mindenképpen, amúgy én is megtaláltam ezt a cikket, és CNBC meg, tehát hogy normális források is írták ezt, igen, hogy többen nézték még a 2019-es giga eventet, mint a Super Bowl-t. Én azért így, nem tudom, lehet, hogy máshogy értelmezem a statisztikákat, de ugye nincs érdekeltségem az e-sportban. Ami tényleg az egésznek szem a konklúziója az az, hogyha itt pénzről beszélünk, marketing költésekről beszélünk, elérésről beszélünk, akkor tulajdonképpen a tradicionális sportokkal egy lapon említhetjük. Tehát most vitatkozhatunk azon, hogy a LoL-t nézték többen, vagy a Super Bowl-t, de hogy mondjam, tehát az, hogy én elmegyek körbefutni a parkon, ott nem kérdés, hogy nézik-e annyira, mint a Super Bowl-t, mert nem. Tehát hogy azért tényleg ez egy óriási dolog lett. És akkor innentől alakult át ez egy marketing gépezetére. Mielőtt erre rámegyünk, kicsit csapongok, tudom, de rengeteg gondolatom van e körül, ugye említetted itt a $2 millió nyerő 16 éveseket, és hát nálam egyben egy ilyen harang így megszólal a fejemben, hogy fú, azért itt ennek vannak veszélyforrásai, mert akár így tágabb ismerősi körben én rengeteg olyan tínédzsert ismerek, akiknek ugye felteszed a kérdést, hogy mi akarsz lenni, akkor ugye influencer szeretne lenni, vagy youtuber szeretne lenni, vagy Instagram híresség szeretne lenni, vagy e-sportoló szeretne lenni. De ugye, ha itt egy ekkora piacról beszélünk, több 100 millió potenciális játékosról beszélünk, tehát több 100 millió konkrét játékosról beszélünk, azért hát viszonylag keveseknek adatik meg, hogy aztán Dota döntőt nyerjenek, és $2 millió. Tehát, hogy ennek nincsenek ilyen veszélyei egyébként, hogy nincs még egy ilyen kialakult kultúra, hogy leszek én sikeres. Tehát, hogy nyilván, ha jó focista akarok lenni, akkor lesz egy mesterem, elmegyek egy szervezethez focizni gyerekként, és akkor így kiderül egy ponton, hogy én most válogatott leszek, vagy nem. De ez nincs meg szerintem most az e-sportban. Tehát így mindenki így játszogat, tehetséges, de erre azért életek rá is mehetnek.
Teljesen jól látod. Itt van egy párhuzam egyébként a focival, hogyha most pont ezt hoztad fel, hogyha valaki ténylegesen komolyan gondolja, és még sportcsaládban nőtt fel, és lát egy ilyen példát, hogy apja focista volt, vagy nem tudom, anyja kézilabdázott mondjuk, és akkor így összejön, és mindenkinek ez a sportszellemű nevelése van. Ők bizony 6-8-10 éves koruktól elkezdenek edzésre járni komolyan, és tényleg a gyerekkoruk arra fog szólni, hogy most lesz-e belőlük valaki, vagy nem. Ez egy előforduló példa. Az egésznek van egy nyilván társadalmi felelőssége, hiszen ugye te is felnőttél szerintem abba, vagy ismered azt a közeget, ahogy szerintem Gret is, hogy aki elkezd kompetitíven játszani, az nagyon gyorsan találkozik olyan társadalmi problémákkal piciben, amik ténylegesen léteznek. A csapatmunka, az egymás szidása, vagy az összedolgozása, a kit veszek be, kit nem veszek be, a barátom játszon, ne játszon, hogy kommunikálok, hogy fejezem ki magam, és ugye a nyelvtudás, hiszen kinyílt a világ, hiszen nekem készülnöm kell nemzetközi csapatokkal, hogy én ott legyek, beszélgetnem kell nemzetközi menedzserekkel, részt kell vennem kipróbálásokon, ahol egyáltalán eldöntik, hogy én játszak-e vagy ne, figyelnem kell a saját szerződésemet. Hát, tehát rengeteg aspektusa van, ami nagyon gyorsan arra készíti ezeket a fiatalokat, hogy nagyon gyorsan felnőttek legyenek. Mint ahogy annó, nem tudom, MotoGP-be is láttunk már 16-17 éves srácokat, akik abszolút profin mennek, és így az egész sportnak a korosztályos, nem tudom, érdekeltsége megy lefele, elég csak a Forma 1-et nézni, ha Max Verstappen mennyire fiatalon ült be ebbe az autóba, hát még jogsia se volt. Az e-sport ugyanez, és itt jönnek, igen, ezek veszélyek, hogy mentálisan kibírja el, egyben szűrő is, és ennek az árnyoldaláról egy pár dolgot mondanék csak, egy nagyon pici összefoglalót, hogy azért ezek a játékosok iszonyatosan sokat kell, hogy készüljenek, hiszen még egy fociban adott a szabályrendszer, addig egy játékban nagyon sok minden változik. Akár egy fegyvererősség, akár az eszközök használata.
Jön egy patch, aztán újra kell tanulni.
Igen, ami azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy tudok én a legeredményesebb lenni. Erre már vannak ugye edzők, akik ezt figyelik, elmondják a játékosoknak, nézik egymás meccseit. Viszont ez a folyamatosan változó környezet, csak hogy a hallgatók jobban megértsék, olyan, mint hogyha ilyen focira pályára bedobnék még egy labdát, és azt mondanám, most mind a kettővel lehet gólt rúgni. Aztán az egyik kaput kisebbre raknám, azt mondanám, hogy a túl egyszerű gólt rúgni, mert kisebb a kapus. Most kiveszek mondjuk két játékos egyik csapatból, aztán hozzá a másikhoz. Tehát egy folyton változó környezethez alakulni kell. Ez azt jelenti, hogy a meccsek mellett a készülési idő is nagyon jelentős. És ez egy nagyon komoly kiégési probléma, hogyha ezt kalkuláljuk azzal, hogy ezek a csapatok részt vesznek nemzetközi versenyeken, ahol fizikailag ott vannak, ami akár egy évben akár 40 utazást is jelent. a föld különböző pontja, 40-50 utazás jetlaggel, mindennel, és ők leülnek, és 3-4 napig maximálisan jól kell teljesíteniük, akár 1-2 órában, függően attól, hogy milyen intenzitással veszik őket igénybe a meccsek. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Hozzáteszem, hogy a szervezetek is csak most ismerik föl, hogy a játékosok hogy népszerűek, hogy termelnek népszerűséget, hogy fanbase-t alakítanak ki, és hogy a csapat ezáltal nyer, de hogy ők is emberek, ők is elhasználódnak, és egy ponton azt fogják mondani, hogy srácok, pihennünk kell, de a jövő héten ott a verseny, és akkor a csapat oda kerül, most akkor mi van, játszatok, vagy mi van? És ebből volt egy nagyon komoly probléma, vannak is komoly problémák, szóval igen, jól látod, ez egy komoly dolog, aminek az e-sporton most kell átesnie, és beszélhetünk itt a szerekről is, amit ugye ilyenkor használnak, például azért, hogy tovább bírja az ébrenlétet, tovább tudjon fókuszálni, nyugodtabb legyen, aminek egyébként már van hatása, ugye a WADA, a Nemzetközi Doping Szövetség ellenőrizhet ezeken a versenyeken. A legtöbb versenyen már van ilyen kooperáció, hogy szúrópróba szerint bárkit kiemelhetnek, hogy ne legyen olyan szer használva, lásd mondjuk Adderall, ami segítheti őt ezekben a teljesítmény, ezeknek a magas teljesítmények az elérésében.
Szerintem egy komoly probléma az, hogy nagyon hirtelen tört be az e-sport ilyen magasra, és nagyon hirtelen lett az, hogy 50 ezer dolláros díjakból 2 millió dolláros díjak lettek. Ugye a hagyományos sportoknál ez azért viszonylag organikusan alakult ki több évtized alatt, amikor az utánpótlás nevelés, akár a pszichológiai felkészítés, meg egy csomó dolog az része évtizedek óta ennek, és gyakorlatilag amikor a 2010-es években megjelent ugye a Twitch mint platform, és rászakadt ez a rengeteg pénz meg figyelem erre az e-sportra, akkor igen, lett sok pénz, és igen, van néhány sikersztori, de nagyon sok dolog azért elmaradt ennek a megpénzesedése során, és szerintem ez okozza ezeket a problémákat, hogy néhány országban tényleg vannak edzők, meg bentlakásos iskolák, de szerintem Magyarországon semmi ilyen nincsen, esetleg néhány olyan sráchoz tudsz menni, akik nagyon jók voltak valamelyik műfajban, valamelyik játékban, és náluk lehet talán menni órákat, de ez teljesen más, mint ezek az
minimális ilyen szinten van ő egyébként itthon is, tehát hogy vannak olyan sportegyesületek, ahol van e-sport szakosztály, és ott egyrészt vannak edzők, akik korábbi sikeres e-sportolók általában, illetve azért vannak ott szakemberek is. Én most nem akarok senkit nevesíteni, de én mentem el ilyen edzésekre direkt ilyen természettudományos jelleggel megnézni, hogy miről van szó. És igazából nagyon jó játéktechnikai oktatást kaptam, de még itt sem, nem voltam mindenhol, tehát nem akarom azt mondani, hogy mindegyik béna, de hogy az a rész egyébként, hogy hogyan mozgasd át a testet, hogyan mozgasd át a csuklód, hogyan nyújtsd le magad mondjuk 8 óra monitor előtt ülés után, ezek zéró, tehát egyáltalán nem volt része a tananyagnak, és én ezt hiányoltam egyébként, megmondom őszintén, tehát persze az is nagyon fontos dolog szerintem, ha valaki e-sportoló akar lenni, hogy mozogjon a pályán a játékba, és hogy nézzen ki egy sarok mögül, ha mondjuk lövöldözős játékról beszélünk. De hát az után hangzik, de azt YouTube-ról is meg lehet egyébként tudni, meg hát így a saját bőrödön is. De szerintem pont azt kéne elmondani itt a tinédzsereknek, hogy amúgy mit csinálj, amikor nem monitor előtt ülsz, hogy mennyire biciklizni, hogy tehát épp testben épp lélek, és tényleg az van, hogyha valaki elkezd e-sportolni, nagyon jól lő, de nem figyel oda az étkezésre, nem figyel oda a mozgásra, és 2 év sikeres e-sport karrier után 50 kilóval nagyobbként, mint ezt elkezdte, ül ott a gép előtt, hát akkor ott életeket vágunk tönkre, és nem hiszem, hogy ez a 2 év e-sport karrier ezt megérné.
Itt van egy olyan része ennek, egy olyan aspektusa, amit jól kiemeltél. A profi csapatoktól mindig indulnak ezek, vagy onnan indul mindig ez a fejlődés. A profi csapatoknál már van testmozgás, tehát például bevonják a TRX-et, SMR hengert pont azért, amit mondtál, tehát kötelező jelleggel, nem hagyható ki. Illetve van sportpszichológus, aki elmondja, hogy kell feldolgozni a sikereket, hogy kell ezt az egész stresszt, ami ezzel jár, megemészteni, hogy tudod magadat megismerni. Tehát tényleg nagyon profi környezetről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ezek a csapatok profik. És
hát persze, dollármilliókat termelnek.
Igen, itt arra kell gondolni, hogy ezek egy startup cégként működnek egyébként Amerikában is a legtöbb helyen, amiben tehát rendes befektetési körönként raknak bele tényleg sok milliót. Az említett Shaquille O'Neal több mint 100 millió dollárral szállt be az Energybe, mint befektetés. Az egy dolog, hogy ő jobban benne van, tehát szeret ezekkel a játékosokkal együtt lógni, de elég mondjuk Neymart említeni, aki szerintem nem kell bemutatni senkinek, ő egy világhíres profi futballista Brazíliából, aki a mai napig követi a brazil csapatoknak a működését, és együtt játszik velük, ha éppen ideje van. Tehát ez egy olyan fenomenum, amiben tényleg nagyon-nagyon sok pénz van, a játékosok tényleg nagyon értékesek, és itt van az, amit Gret mondott, hogy felismerik, hogy fiatalként e-sportol akarok lenni. De azt nem tudja megfogni még akkor, hogy az neki mekkora terhelés, hogy mennyi játékidő, hogy milyen lemondásokkal jár, és amikor eljut oda, akkor összpontosul vele, hogy igen, lehet, hogy kapok több ezer eurós fizetést havonta, de hogy annak igazán megvan az ára a másik oldalt, és tényleg csak a nagyon tehetségesek fognak oda jutni.
Szerintem itt a maradék 2-3 perc adásidőnkben arról beszélgessünk, hogyha hallgatnak most minket olyan szülők, akiknek a gyerekük sokat játszik, és adott esetben már hallották ezt, hogy hát itt e-sport karrierről álmodik a gyerek, ők mire figyeljenek oda a gyerekük kapcsán? Tudom, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, és nem feltétlenül egy 2-3 perces, de mit tud tenni a gyerek fejlődése érdekében egy szülő?
Nekem volt egy osztálytársam, aki öttusázott, és kiugróan jó volt, tehát a maga korosztályában a top 15-ben általában benne volt, de előbb-utóbb ez is kevésnek bizonyult. Tehát szerintem ez egy ilyen fontos szempont lehet, hogy lehet, hogy nagyon jó vagy, és messze a legjobb az osztályban, az iskolában, a haveri körödben, de szerintem lehet, hogy ez túl pesszimista álláspont, de szerintem el kell vele beszélgetni az esetleges későbbi kudarc esélyeiről is. Tehát nem szabad talán hagyni, hogy mindent erre tegyen föl, iskolát ott hagyni például. Neki is voltak ilyen álmai, szerencsére, most már azt mondja, hogy szerencsére nem lépte meg, mert nem engedték a szülei, de szerintem ez egy fontos dolog, hogy amikor több százmillió ember játszik egy-egy játékkal, ott elképesztően nehéz kitűnni, és nyilván az lenne jó, ha mindenki ki tudna tűnni, de akkor ugye megint nem tűnne ki senki.
Igen, tehát nyilván másik dolog egyébként, és más dolog még Magyarországon is megnyerni egy nemzeti versenyt, meg aztán más kimenni egy európai szintére, és mondjuk a skandináv országok játékosaival versenyezni. Jocsi, te mit mondanál ezzel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy szülőként nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ez egy versenyszituáció, stressz szituáció. Nem azért fog, nem tudom, káromkodni a gyerek, mert csúnya, nem tudom, éppen az jön ki belőle. Tehát ez nem egy rossz szándék. És egyszerűen egy szülőnek itt fel kell venni azokat az edzői tulajdonságokat, hallgassa meg, beszélje ki a gyerek, tanulja meg földolgozni ezeket, hiszen ő olyan, mintha egy foci meccsről jött volna, egy százszor olyan intenzív foci meccsről. Itt beleszólni azokba, hogy most tanuljál többet, csináld, azt lehet, csak a balanszot kell jól megtanulni, hogyha ő tényleg ebben dedikált, akkor azt kell díjazni, hogy igen, ő ebben van valami, amire lett a voksát, van valami, amiben tényleg belerakja az effortot, az erőt, az idejét, mindenét, akkor partnernek kell lenni, és például a Bereznai Dani példája a suli otthagyásra, aki igen, félbehagyta a tanulmányait azért, hogy a Forma 1-es Pro League-be részt vegyen, majd utána ugye leigazolta, volt a McLarennek a pilótája, volt ugye az Alfának, és volt ugye a Mercedes ténylegesen top csapatnak a fizetett pilótája, miután kvalifikálta magát a Forma 1-es e-sport szériára, mindezt annak az árán, hogy nagyon sok vitája volt a szüleivel arról, hogy akkor most mit szeretne, és ugye masszívan kiállt. Dani pedig egy nagyon-nagyon jó srác, és nagyon jól beszél erről, és tényleg nagyon érett. Ez szintén egy olyan, fel kell ismerni, hogy mennyire érett ez az egész. Ha csak egy olyan karrierképet lát a gyerek maga előtt, hogy én nagyon fizetést akarok, és nagy karriert, az nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy valaki odaérjen. Szorgalom kell hozzá, viszont itt partnernek kell lenni a szülőnek, megérteni, mikor vannak a lentek, és felhozni a srácot, és mikor van a sok, amikor már értelmetlen, akkor meg kell neki tanulni, hogy kell abba hagyni. És hogyha ez jól működik, akkor ez egy egészséges jó kapcsolat.
Ez volt már a Game On. Köszönjük, hogy ezen a héten is minket hallgattatok. Körbejártuk itt szerintem szépen az e-sportot. Na, ezeket a témákat fogjuk még a későbbi adásokban egy kicsit jobban is kivesézni. Vigyázzatok magatokra, a jövő héten jelentkezünk majd. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!